Madár influenza Csongrádban. Teszt eredmény még nincs, de 3000 libát már elpusztítottak. Regionális egészségügyi tanácsok nem értenek egyet a szakminiszter ágyszámjavaslatával, aki újabb tárgyalásra buzdítja a testületeket. Mégis lesznek magyar nyelvű feliratok a Bábesbólyai Egyetemen. A román külügyminiszter levélben tájékoztatta erről magyar kollégáját. Barikádharc Beirutban. Több halálos áldozatot követeltek a kormányerők és az ellenzék összecsapásai.
A hírstúdióban Borsa Miklós várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója. Nem sokkal adásunk kezdete előtt érkezett a hír, mégis lesznek magyar nyelvű feliratok a Bábesbólyai Egyetemen. Erről a román külügyminiszter tájékoztatta levélben magyar kollégáját. Mihály Razva Ungureanu azt írta Göncz Kingának, az év július 1-én lép életbe a Bábesbólyai Egyetem szenátusának az a határozata, amely szerint a többnyelvű feliratok mellett magyar és német személyiségek mellszobrát is elhelyezik az egyetemen. A román külügyminiszter szerint az elbocsátott két magyar oktató ügyében az egyetem autonóm módon járt el. Madárinfluenza gyanú Csongrád megyében. Az éjszaka folyamán megkezdték annak a Szentes melletti libatelepnek a felszámolását, ahol a feltételezések szerint a kor felütötte a fejét. A tanya körül 3 kilométeres védő és 10 kilométeres megfigyelési zónát jelöltek ki.
Ez a kép fogadta stábunkat a déli órákban. Az állategészségügyi hatóságok a telepen tartott 3300 liba nagy részét ekkora már elgázosították, annak ellenére, hogy pillanatnyilag még nem bizonyított, valóban madárinfluenza végzette a szárnyasokkal. A környékbeli telepek tulajdonosai szintén aggódnak jószágaik miatt.
Félünk. Nemrég költöztem én is ide, most szaporítom őket, most hát nem tudom. Nem tudom, hogy most, hogy lesz, mivel jár ez az egész. Bővebben nem tudunk semmit sem.
Átörvös volt összeér, hogy mennyi baromfink van, mert ottan vész van, és azt mondja, ha baj van, azt mondja, akkor számolhatunk, ezek kiírtják, de nem tudunk.
Az elpusztult állatokból vett mintákat jelenleg is vizsgálják. Az országos főállatorvos ugyanakkor elmondta, azért kell mégis madárinfluenzaként kezelni az esetet, mert a helyiek szerint nemrégiben hatalmas vadkacsa kolóniák pihentek a tenyészet közelében.
A hatóságok által kijelölt 10 kilométeres zónába Nagymágocs, Derekegyház, valamint Szentes és Árpádhalom külterülete esik bele. Ebben a körben 18 nagyobb baromfitartó telep van, amelyeken több mint 43 ezer szárnyasnak van hely. A Duna Televízió híradóját Pernyis Edit tudósította Szentes Lapistóról.
Egyelőre még nem tudott biztosat mondani a főállatorvos arról, hogy H5N1 vírus találtak-e a csongrádi libákban vagy sem. Azt mondta, ha súlyos fertőzésről van szó, akkor ez már 3-4 napon belül kiderül, ha nem, akkor körülbelül 10 nap elteltével. Három zónát, 10 kilométerest, 3 és egy 1 kilométeres körzetet jelöltek ki. Összesen 850 tanyát kell átvizsgálniuk. Emellett azon a tanyán, ahol felfigyeltek a baromfik tömeges pusztulására, a teljes állományt kiirtották.
Úgy döntöttünk, hogy ezt meg kell most hozni, ezt a döntést, pont azért, hogy Magyarország többi állatállományban biztonságban legyen.
Magyarország már értesítette az Európai Uniót az esetről.
Sertéspest is Nógrádban. Megfigyelési körzetet hoznak létre Nógrád megye 37 településén, miután a szlovák határhoz közeli térségben Ipolytarnócon, Litkén és Csesztvén is sertéspestist állapítottak meg vaddisznókban. Süt Miklós országos főállatorvos közölte, 3 sertéspestissel fertőzött vaddisznót találtak, ezek közül 2-t kilőttek, míg az egyik állat rendellenesen viselkedett, ezért lőtték le. A házi sertések között nincs megbetegedés Nógrád megyében. A regionális egészségügyi tanácsok elutasítják a szaktárca ágyszámcsökkentési szándékát. Eddig csak az Észak-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács egyik szakbizottsága tartotta kis módosításokkal elfogadhatónak a minisztérium javaslatát. A szaktárca szerint politikai és nem szakmai alapon hozták meg határozataikat a retek.
A 7 regionális egészségügyi tanács közül 6 már elutasította a szakminisztérium tervezetét az ágyszámkapacitásról. Legutóbb a Közép-Magyarországi Regionális Tanács elnöksége döntött úgy, nem tárgyalják meg a miniszter javaslatát. Mindezt nem tartja helyes taktikának a tanács elnöke.
A törvény értelmében a régió kizárja magát abból a lehetőségből, hogy a fekvőbeteg ellátás, aktív fekvőbeteg ellátás csökkentése fejében 20%-nyi járóbeteg kapacitás pluszt kapjon.
A tegnapi elnökségi ülésen részt vett a Semmelweis Egyetem egyik vezetője, aki szerint megint hiányzott a szakmai egyeztetés.
A korábbi regionális egészségügyi tanácsban is már elkezdődött egy szakmai munka. Egyelőre még azoknak a szakmai anyagoknak az átvételét se érzékelte senki az új regionális egészségügyi tanácsban.
A tanácsoknak január 28-áig kell dönteniük. Ha ezt nem teszik meg, a tárca dönt 8 napon belül. Az intézmények új működési szerződéseit március 31-ig ugyanis alá kell írni.
Felkérte a miniszter úr a reteket, hogy vizsgálják felül az álláspontjukat, és igenis, hogy tárgyaljanak a régióban lakó emberek érdekében arról, hogy hogyan kéne kinézni a kapacitásokatnak.
A szaktárca több száz javaslatot kapott már a régiókból az átszámokkal kapcsolatban, polgármesterektől, országgyűlési képviselőktől, osztályvezető főorvosoktól, egyházaktól, szakmai szervezetektől. A következő napokban még lehetnének egyeztetések, de Horváth Ágnes nem tudta megmondani, hol, mikor és kik között.
Az MSZP-n belül is vita van az egészségügy átalakításáról. Miközben Kökény Mihály szocialista képviselő továbbra is kiáll az egészségügyi miniszter kórházakat érintő javaslata mellett, addig egyes MSZP-s képviselők, például Schwarz Tibor szerint Molnár Lajosnak tartania kellene magát a korábban megkötött kompromisszumhoz, és az aktív ágyak módosítását tartalmazó eredeti lista alapján kellene döntenie. A Fidesz elhalasztaná az átalakítást.
Komárom, Bonyhád, Szikszó. Ezen települések kórházai például még rajta voltak azon a listán, amelyről megegyezett az MSZP Molnár Lajossal. Az elmúlt hetekben azonban lekerültek róla. Schwarz Tibor szerint a miniszternek vissza kellene térnie ahhoz az átszámelosztási javaslathoz, amely korábban kompromisszumként született meg. Kökény Mihály szerint azonban a miniszternek joga van változtatni ezen.
Én nekem az a meggyőződésem, hogy azért, mert kialakult egy vélemény, a miniszternek törvény adta joga, hogy egy ajánlatot tegyen a régióknak. Egyébként ismereteim szerint ez az ajánlat részben egyezett, részben eltért a korábbitól.
A miniszternek joga van változtatni, de végül is, hogyha azt szeretnénk, hogy elfogadják a retek, akkor egy olyan javaslatot kéne beteljesen, ami mögött konszenzus volt. Hát, hogy most már nincs konszenzus, az biztos, ez felrugódott.
Továbbra is arra kérjük a kormányt, hogy vegye figyelembe azt, hogy a regionális egészségügyi tanácsokban nem véletlenül nem született döntés, nem véletlenül nem hagyták a regionális egészségügyi tanácsok ezt a kórház megszüntetési akciót jóvá.
A fideszes politikus szerint a kormány által kidolgozott egészségügyi reform mindenkinek rossz, csupán néhány üzleti körnek kedvez.
Több beteg is az utcára kerülhet az Országos Pszichiátriai Intézetből, közismertebb nevén Lipót mezőről, ha a rehabilitációs férőhelyek csökkentése után nem sikerül gondoskodni az elhelyezésükről, állítja az orvosokat képviselő érdekvédelmi szervezet. A budai intézményben az egészségügyi minisztérium 140-nel csökkenteni az ágyak számát.
Nem csak a betegek depressziósak és látják borúsan a jövőt, az orvosok körében is nagy a nyugtalanság az Országos Pszichiátriai Intézetben. A Lipótként ismert intézet vezetésének jelenállás szerint elbocsájtásokkal és havi 50 milliós finanszírozási kieséssel kell számolnia, ha a regionális egészségügyi tanács is rábólint az egészségügyi miniszter javaslatára, vagy a megegyezés hiányában Molnár Lajos ragaszkodik saját javaslatához.
Az itt eddig 700 rehabilitációs ágyon fekvő pszichiátriai betegek tartós elhelyezését meg kellene oldani. A fővárosból az ilyen típusú betegek elhelyezése nagy probléma, a várakozási idő a krónikus pszichiátriai ágyakra mintegy 2-3 év.
A Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke szerint a betegek érdeke azt kívánja, hogy tárgyalásos úton rendezzék a kérdést.
Úgy megszüntetni valamit, hogy helyette nem tudunk egy alternatívát biztosítani, az valóban arra vezethet, hogy a hajléktalanok közé kerülnek ezek a betegek, akik eddig ilyen védett helyen voltak.
A Pszichiátriai Intézet rehabilitációs ágyainak sorsáról a közeljövőben várható döntés.
Fizetős felsőoktatás módosuló támogatásokkal. Röviden így foglalható össze az a nyilatkozat, amelyet a felsőoktatás képviselői írtak alá a kormánnyal. A dokumentum értelmében az iskoláknak legkésőbb április 30-ig kell elkészíteniük a térítésekre és a juttatásokra vonatkozó saját szabályzatukat.
A kormány elé kerülő tervezet értelmében az egyetemi tanulmányaikat szeptember 1-től megkezdő diákoknak 2008-tól alapképzésért 105, mesterképzésért 150 000 forintot kell fizetniük. Ennek az 50%-a hallgatói ösztöndíjakra fordítható. A tanulók ezen túlmenően az első fél évben iskolakezdő alaptámogatásban részesülhetnek, míg a diákhitel összege 30-ról 40 ezer forintra emelkedik.
Azok a hallgatók, akik nehezebb sorból jönnek és jól tanulnak, ezek a hallgatók a következő tanévtől jobban fognak járni, mint ahogyan jártak az idei tanévben.
A tandíj ellen korábban tüntető hallgatói önkormányzatok elnöke szerint azért születhetett most megállapodás, mert a kormány teljesítette a HÖOK valamennyi kérését.
A HÖOK egyik célja, hogy havonta akár 50-60 ezer fontos ösztöndíjakat is lehessen kapni szigorúan tanulmányi alapon, megvalósulhat majd néhány éven belül.
Tanulmányi ösztöndíjat az államilag támogatott hallgatók legfeljebb fele kaphat.
Solyom László szerint jogilag és a mindennapi életben is kivéthetetlen, hogy a politikus bírálata a családtagoknak is fájdalmat okozzon. A köztársasági elnök Lendvai Ildikónak írt nyílt válaszlevelében így fogalmazott. A véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadsága érdekében olyan állításokat, véleményeket és cselekményeket is el kell tűrni, amelyek sokakat sértenek vagy felháborítanak. Az MSZP frakció vezetője tegnap fordult a köztársasági elnökhöz és az országgyűlés elnökéhez a politikusok háza előtt tartott demonstrációk ügyében.
Lendvai Ildikó azért fordult nyílt levélben a két közjogi méltósághoz, mert a politikusok háza elé hirdetett tüntetés sorozat szerinte nem véleménynyilvánítást, hanem megfélemlítést jelent. A köztársaság elnök válaszában hangsúlyozza, a jó ízlés megköveteli, hogy a tüntetők ne hozzák olyan helyzetbe a családtagokat, különösen a kiskorú gyermekeket, hogy az ilyen közvetlen hatások elől ne tudjanak kitérni. Solyom László hozzátette, a jog pontosan meghatározza, hol van az a határ, amikor jogellenességről lehet beszélni, és szankciókat lehet alkalmazni. A köztársasági elnök felhívta a figyelmet a méltányos politikai viták szükségességére is, ami a közállapotok javulásának egyik legfontosabb feltétele. Szili Katalin válaszlevelében egyetért Lendvai Ildikóval abban, hogy a politikusok civil szférája, magánélete sehol sem lehet a politikai küzdelmek tárgya, és nem zavarhatja meg a családi életüket. Az országgyűlés elnöke szerint erkölcs és politika harmonikus viszonya egy demokratikus országban minden körülmények között fontos kívánalom. Lendvai Ildikó a válaszlevelek készhezvétele után azt mondta, az ilyen jellegű tüntetések támogatóinak csökkenését várja attól, hogy a közjogi méltóságok is kifejtették véleményüket az ügyben.
A Fidesz szerint érthetetlen, hogy miközben a magyar villamosművek közbenjárására a Kapolyi László szocialista képviselő tulajdonában lévő cég rendkívül olcsón jutott ukrán villanyáramhoz, a kormány az áram árának emelésére készül. Kapolyi László mindenre azt mondta, előnyös Magyarország számára cégének az ukránokkal kötött szerződése.
Az európai árnál 2,5-3 olcsóban jutott Kapolyi László cége ukrán villanyáramhoz, mondta Szijjártó Péter, ukrán lapértesülésekre hivatkozva.
Hogyha a Kapolyi László beszerzési ára számít abban a tekintetben, hogy a magyar fogyasztók mennyit fizetnek az áramért, akkor kérdés, hogyha már elintézte ez a magyar állami vállalat Kapolyi Lászlónak, hogy rendkívül olcsón kapja az ukrán áramot, miért kell emelni a fogyasztók számára a villanyárát Magyarországon?
Ha viszont a szocialista képviselő cége nincs hatással a magyar áramárakra, akkor az a kérdés, hogy egy állami vállalat miért lobbizik egy privát cég érdekében, és miért nem az emberek érdekeit tartja szem előtt, tette hozzá Szijjártó Péter. Kapolyi László úgy reagált, cégének 2015-ig van az ukránokkal szerződése, amely előnyös Magyarországnak.
94 óta ez a szerződés megvan, azzal a kitétellel, hogy az árak azok évenként felülvizsgálatra kerülnek. Volt olyan időszak, amikor mi többet fizettünk az ukrán villamos energiáért, mint amiben például az európai piacokon került.
Kapolyi László üzleti titok lévén arról nem kívánt beszélni, hogy cége mennyiért szerzi be az áramot, és mennyiért adja tovább a magyar villamos műveknek.
Himnusz történeti kiállítás nyílt az Országos Széchenyi Könyvtárban. Erről hamarosan, most lássuk, mi lesz még a híradóban. Egynyelvűség, csak románul hozták nyilvánosságra a romániai érettségi tételeket. Beirut blokkád alatt, a síta Hezbollah a kormány távozását akarja. 13 dühös ember, a színházigazgatók szerint lehet, hogy jövőre minden fővárosi teátrumot be kell zárni. Az Európai Bizottság nem figyelmeztette Magyarországot a magyar-román határon történt ellenőrzések miatt. Brüsszel nem kapott hivatalos panaszt Romániától a vám, illetve jövedéki ellenőrzések miatt, és kifogásokat sem jelzett a magyar hatóságoknak, közölte az Európai Bizottság illetékes szóvivője, aki Arad polgármesterének hétvégi nyilatkozatára reagált. George Falka azt állította, Brüsszel figyelmeztetőt küldött a magyar illetékeseknek a január 1-e után a román állampolgárokkal szemben alkalmazott szigorú vámellenőrzés miatt. George Falka állítása szerint eljuttatta a panaszokat az EU-hoz, amely szerinte azonnal közbelépett. Romániában egyelőre eredménytelen a tiltakozás az érettségi tételek ügyében. A júniusban esedékes vizsga tételeit a szakminisztérium csak román nyelven hozta nyilvánosságra, hátrányba hozva például a magyar nyelven tanulókat is.
Csak román nyelven jelentek meg a szaktantárgyak mellett a magyar református és a katolikus vallás vizsga feladatai is. A tételeket a 8 kisebbség nyelvére 2 hónapon belül ígérik lefordítani. Ám Mihail Hardau tanügyminiszter szerint azok ilyen formában is az esélyegyenlőséget szolgálják. Az eljárás ellen a felső háromszéki tanügyi szakszervezet a minisztériumnál és az RMDS-nél, a Magyar Polgári Szövetség az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanácsnál tiltakozott. A 140 erdélyi magyar középiskola 12-eseit azonban a tiltakozás egyelőre nem segíti, nekik nincs más választásuk, mint megvárni a tételek magyar fordítását.
Libanonban már 2 meghaltak, 100 pedig megsebesültek a kormányt támogató és az ellenzéki erők összecsapásaiban. A tüntetők barikádjaikkal szinte teljesen megbénították a közel-keleti országot.
Libanonban a síita Hezbollah mozgalom vezette ellenzék decemberben kezdett általános sztrájkot, hogy kikényszerítse a nyugatbarát Fuad Szinyóra kormányának távozását. Az ellenzékiek ma reggel blokád alá vették a fővárost, a beiruti nemzetközi repülőteret és a főbb útvonalakat. A megmozdulások résztvevői a barikádoknál autógumikat gyújtottak fel. Beirutban a kormány támogatói és az ellenzéki erők botokkal, kövekkel támadtak egymásra. A rendfenntartó erők levegőbe leadott lövésekkel próbálták megfékezni őket. Több mint 1 tucat embert lőttsebekkel vittek kórházba. A Szíria barát ellenzék előrehozott választásokat követel Libanonban. A beiruti kormány egyik tagja államcsíny kísérletnek minősítette a történteket.
Az amerikai elnöknek címzett gúnyolódó videóüzenetet küldött interneten Ayman al-Zawahiri, az Al-Qaida nemzetközi terrorhálózat második számú embere. George Bush új iraki stratégiáját tette nevetségessé.
Zawahiri arra reagált, hogy Bush további 21.500 katonát vezényel Irakba. Az Al-Qaida vezér szerint az amerikai elnök 100.000 harcost is küldhetne, de oda vezényelhetné akár az egész hadseregét is. Zawahiri úgy fogalmazott, Irak a kalifátus és az iszlám szent háború hazája, és képes arra, hogy hadsereged akár 10-szeresének a temetőjévé váljék.
Több ezren rótták le kegyeletüket Isztambulban a pénteken meggyilkolt Hrandink örmény újságíró temetésén. Felesége fehér galambokat engedett szabadon, a gyászolók gyilkos 301 feliratú táblákkal tiltakoztak a büntetőtörvénykönyv vitatott szakasza ellen, amelynek alapján írókat és újságírókat állítottak bíróság elé Törökországban. Hrandinket is elítélték, mert nyíltan beszélt az örmények ellen az első világháború idején elkövetett tömeges gyilkosságokról.
Kitilthatják a pekingi tiltott városból a 6 éve működő amerikai kávéházat. Ennek kezdeményezője egy tévés személyiség, aki szerint az idegen létesítmény rontja a hely szellemét, tönkreteszi a hagyományos kultúrát. A felújítás alatt levő tiltott városban levő üzletek 1/3-át már bezárták. Az amerikai kávéház megnyitását azért engedélyezték egykor, hogy pénzt szerezzenek az 587 éves létesítmény fenntartására.
Karate tudása mentette meg egy ausztrál búvár életét, amikor már félig elnyelte egy fehér cápa. A 41 éves Erik Nerhus egy jól célzott ütéssel menekülésre késztette támadóját. Az erősen vérző férfit barátai emelték csónakjukba, majd helikopterrel szállították kórházba. Felső testén és arcán harapta meg a cápa, de nincs életveszélyben.
Akár 13 milliárdos forrás hiánya is lehet a fővárosi önkormányzatnak az idén. A költségvetés koncepciójáról holnap után dönt a közgyűlés. Ahhoz, hogy Budapest megmeneküljön a működésképtelenségtől, súlyos megszorításokat kellene véghez vinni, például a színházak esetében is.
A főváros kezelésében működő színházak is bajban vannak. Budapest 1,5 milliárdot szeretne rajtuk megtakarítani. A 13 intézmény nevében az új színház igazgatója szakmai diskurzust ajánlott. A fővárostól azonban csak egy telefon érkezett, miszerint a színházak minél előbb döntsék el, hogy mennyi pénzről tudnak lemondani. Budapest a teátrumok működési költségeinek 22%-át adja, 40%-ot saját bevételből fedeznek a színházak, a maradék 38%-ot pedig a központi költségvetés pótolja. Ha a közgyűlés csütörtökön megszavazza a megszorító koncepciót, az a színházaknak a halálos ítéletet jelentheti.
Be kell zárni a színházakat, tehát az új évadot szeptembertől nem tudjuk elkezdeni. És ez mind a 13 színházra vonatkozik.
Természetesen szerettük volna megkérdezni a főpolgármestert, illetve helyettesét is az ügyben, ám nem kívántak nyilatkozni. Sajtóértesülések szerint az MSZP és az SZDSZ fővárosi frakciója vitázik Budapest költségvetési koncepciójáról, így a színházak pénzügyi helyzetéről is.
Utolsó útjára kísérték ma Határgyőzőt. A Kossuth-díjas írótól, filozófustól és feleségétől a farkasréti temetőben vettek végső búcsút.
Én is
Határgyőző 93 évesen, november 27-én halt meg Londonban. Az 1914-ben gyomán született Határgyőző építészmérnöknek tanult. Első regényei és versei nem nyerték el a hatalom tetszését. A II. Világháború után a kommunista vezetés sem értékelte Heliáne című szatirikus regényét. A könyvet bezúzták és tiltott határátlépés miatt az író börtönbe került. 1956-ban Angliába emigrált. Hatalmas életművét építészi, kormányszakértői és rádiós tevékenysége mellett alkotta. 1991-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. A Széchenyi Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia tagjává választották, 2005-ben a Magyar Írószövetség örökös tagja lett. Az író néhány nappal élte csak túl feleségét, Prágai Piroskát, akivel együtt helyezték örök nyugalomra.
Himnusz történeti tárlat, a Nemzeti Erekje című kiállítás sorozat folytatódik az Országos Széchenyi Könyvtárban.
Szövegkönyvek, eredeti kották, egy karmesteri pálca, kéziratok, plakátok, díszoklevelek, sőt, látható itt Haydn két hegedű húrja is. A kiállítás felidézi Erkel Ferenc és Kölcsey Ferenc munkásságát is.
A központi tárlóban Kölcsey Ferenc versét láthatják az érdeklődők az eredeti kéziratot, amelyet 1823. január 22-én csekén keltezett a költő, és Erkel Ferenc himnusz című művének a pályázati példányát, amelyet 1844-ben július 2-án hirdetett a Nemzeti Színház bírálóbizottmánya első helyezettként, úgy, mint amely egy pályázat díjnyertes alkotása lett.
A kiállítás március 31-ig látható az Országos Széchenyi Könyvtárban.
A haderőreforma témája a ma esti közbeszédnek, a műsor vendége lesz Szekeres Imre, honvédelmi miniszter, addig azonban még több műsorunk is van, többek között a sport Szőke Viktóriával, aki már ott van a sportstúdióban. Szerbusz Viktória, titkos fegyver van Magyarországon, mit mondott, megmenthető a magyar futball?
Szervusz Miklós, köszöntöm a kedves nézőket. Sztárinterjút láthatnak majd Sir Alex Fergusonnal, a Manchester United szakvezetőjével, a részleteket mindjárt megtudhatják, de foglalkozunk szünnapját töltő férfi kézilabda válogatottunkkal is, amely középdöntőbe jutott a németországi világbajnokságon, és beszámolunk az ausztrál nyílt teniszbajnokságon történtekről is. Várjuk Önöket!
Mindezt át a sporthírekben, utána pedig következik a Váltó gazdasági magazinunk Berényi Zsuzsával. Szervusz, te mivel várod ma a nézőket?
Szervusz Miklós, köszöntöm a nézőket! 10 év alatt 9 milliárd dollárról csaknem 43 milliárdra nőtt a magyar cégek nemzetközi eladósodása. Ezzel Magyarország egyike a legsebezhetőbbeknek Európában. És egyre több vállalkozó gondolkodik offshore cég alapításon, mert idén 10 000 vagyonosodási vizsgálatot tervez az adóhatóság. Fél hét után néhány perccel várom Önöket.
Köszönöm szépen! Én pedig 9 óra után 15 perccel, tehát 9:45-kor várom Önöket legközelebb. Legyenek akkor is velem. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket a vasárnap kezdődő edzői konferencia utolsó napján. Sir Alex Ferguson előadást tartott magyar kollégáinak. A Manchester United szakvezetője arra is szakított időt, hogy exkluzív interjút adjon stábunknak.
Sir Alex hosszú és tartalmas előadást tartott a magyar edzőknek, akik, bár közülük az egyszem Bicskei Bertalanon kívül senki nem tett fel kérdést a menedzsernek, reméljük azért átgondolják a hallottakat.
Ma jó struktúrájú edző és játékos képzésre van szükségük. Mindkét területen a fiatalok felé kell fordulni. Egy jó edző az alapja mindennek. A tehetséges játékosoknak pedig lehetőséget kell adni, hogy gyakoroljanak, fejlődjenek. Az edzőknek keményen kell követelniük, így nevelhetnek a fiatalokból érett, jó mentalitású játékosokat. Azt pedig nem győzöm hangsúlyozni, hogy a futballjuk történelme fantasztikus.
Mi az ön sikereinek titka?
Nekem nincs titkom. Keményen kell dolgozni. Ez a legfontosabb.
A németországi férfi kézilabda világbajnokságon csoport elsőként továbbjutó magyar válogatott szerdán Csehország ellen lép pályára a középdöntő első fordulójában. A Magyar Rádió helyszínen tartózkodó munkatársa Lantos Gábor csapatunk egyik legjobbját, Császár Gábor szólaltatta meg a szünnapon.
Ha valaki egy héttel ezelőtt azt mondja, hogy a magyar férfi kézilabda válogatott csoport elsőként 2 ponttal jut a mannheimi középdöntőbe, azt mondom, aláírom és el sem jövök. Miközben olyan nagy csapatok, mint az orosz válogatott, vagy a német, a házigazda együttes, 0 ponttal kezdi a középdöntőt, a mieink holnap Csehország ellen egy újabb nagy lépést tehetnek a hőn áhított 8 közéjutás felé. Császár Gábor a magyar játékosok közül az egyik legjobb teljesítmény nyújtotta eddig. Most őt hallják.
Otthonról jönnek az üzenetek, halljuk, hogy sokat foglalkoznak velünk, sokat beszélnek rólunk.
Ez jó, nem teher ez nektek?
Abszolút nem teher. Én megmondom őszintén, hogy ez annyira jó érzés, és annyira fantasztikusan jó ez az egész. Látják az arcokon, látják az embereken, hogy akarnak, igen, ezek mennek, és bármi keresztül mennének, és nem adják fel. Ugye a dál meccsen és a végén már vezetek 3-mal vagy 4-el, és nem adtuk fel, és meg tudtuk fordítani. Úgyhogy nagyon szeretném, hogyha tudnánk menetelni tovább.
Az ausztrál nyílt teniszbajnokság második hetének első napjaiban az egyéni versenyzők már az elődöntőbe kerülésért küzdenek egymással és a meleggel. Melbourne-ből szintén a Magyar Rádió kiküldött tudósítója Siklós Erika adta helyzetjelentést.
Először nyert Ausztráliában a szülei előtt teniszezve Roger Federer. A csütörtöki csúcs találkozó főpróbája Andy Roddicknak sikerült jobban. Serena Williams egyelőre megállíthatatlan Melbourne-ben. Az Ausztrál Open 9. napján a negyed döntőben a korábbi világelső Serena Williams 2 óra 34 perc alatt nyert 3-6-6-2-8-6-ra a 19 éves Sharapov ellen. Az izraeli a döntőszedben 1-4-ről fordítva 6-5-nél a meccsért adogathatott hiába. A kaliforniai a 4 között a 10. kiemelt cseh Vajdisovával találkozik, aki ma honfitársánál Szafarovánál bizonyult jobbnak 2 játszmában. Az amerikai jóbarátok rangadójából könnyen felejthető kaland lett. Roddick nem tudott őszintén örülni, hogy 6-2-6-2-6-2-re nyert kis ellen. Este Roger Federer a szeles időben 4-szer vesztette el az adogatójátékát, és szokatlanul sok 31 ki nem kényszerített hibát csinált, de 6-3-7-6-7-5-re legyőzte a spanyol Robredót.
Sporthíreink végén köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Nyugtalan nappalok és éjszakák, gyakori vizelési inger, ólyakfeszülés, folyóügyei csak akadoznak. Panaszait a prostata megnagyobbodása okozhatja, amely leszűkíti a vizelet szabad útját. A természetes hatóanyagú prostamol uno tartós szedésével elhárulnak az akadályok, és megszüntethetők a panaszok. Napi 1 kapszula prostamol uno tartós szedése javasolt.
Prostamol uno megkönnyíti folyóügyeit.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Klári üzletkötő. Régi autóját jelentős beszámítási felárral újra, régi hitelét olcsóbra cseréli. Pál autószerelő. Tudja, mennyit ér 4 kerékre szerelt téli gumi. Dezső erdész. Megbízható 4 kerék meghajtást keres. Móni fodrász. Az összes testre szabott lehetőség érdekli. Eddig 9 igazit talált. Szabó úr. Gyűjtő. A limitált modellekre kíváncsi. A Suzuki modelljeivel most akár 575 ezer forintot takaríthat meg. Január. Ide már. Haspuffadás, szélgörcs, túlzott gázképződés. Olyan panaszok, amelyekről nem szívesen beszélünk, viszont szeretnénk gyorsan megszabadulni tőlük. Az Espumizán gyöngy a haspuffadás és szélgörcs okozta panaszok hatékony gyógyszere. Rendszeres szedése esetén is biztonságos, nem befolyásolja az emésztést és a gyomor működését. Az Espumizán gyöngy folyadék nélkül is bárhol, bármikor könnyen bevehető. Espumizán. És elszáll a puffadás.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A medvesajt minőségi alapanyagokból különleges odafigyeléssel készül, ettől olyan ellenállhatatlan. Medve, csak szeretni lehet.
Most még jobban megéri az új 16 darabos medvecsomag, újabb rejtvénykártyákkal.
Varga Dániel vagyok, vízilabdázó. Évente 2190 kilométert úszom, 18320-szor dobok kapura, 916 órát edzem. 80 meccset játszom, és van legalább egy kiállításom is. Pedig csak 998 forintot költök multivitaminre havonta. És ön?
Eurovit. Alapvitamin a mindennapok hűseinek.
Szemlévonat indul Budapestre. A vonat minden állomáson és megálló helyen megáll.
Egy jó tészta vonzza a társaságot. Gyermei, kikér még?
Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves nézők! Kopogtat a tél, a következő napokban erősödik az éjszakai lehűlés, kemény hajnali fagyokra számíthatunk, és bizony péntektől kezdődően már napközben is fagypont alatt marad a Kárpát-medence nagy részén a hőmérséklet, miközben eleinte többfelé várható havazás, havas eső, illetve futó hózápor. Egy hatalmas mediterrán légörvénynek a felhőzete borítja a Kárpát-medencét, ebből most is, ma is többfelé esett az eső, záporeső, pontosabban északon, északnyugaton havazott, 2-3 cm-nyi friss hóréteg alakult ki ezeken a területeken, és erre számíthatunk majd a következő napokban is még. Mint látják, észak felől zúdul be a hideg, sarkvidéki eredetű levegő a Kárpát-medencébe, egyelőre egészen délkeleten van még viszonylag enyhébb idő. Ami az előttünk álló éjszaka időjárását illeti, Kárpát-medence szerte sokfelé várható újabb eső, záporeső, magasabban fekvő területeken egy-egy futó hózápor, még viszonylag megúsztuk fagy nélkül, mint egy 3-8 fok közé csökken holnap reggelre a hőmérséket. Aztán holnap délelőtt északon, északnyugaton már lassanként havazás váltja fel az esőzést, másutt viszont eső, záporeső várható, viszonylag lassan emelkedik a hőmérséklet. A délutáni csúcsérték általában 3 és 11 fok között valószínű. Ekkor északnyugat felől felszakadódik a felhőzet, futó hózáporok lesznek, de eközben keleten, délkeleten továbbra is eső, záporeső valószínű. Erősödő hidegfronti hatásra számítsanak az erre érzékenyek. A következő napokban, mint említettem, még hidegebbre fordul az idő. Mint látják, mínusz 10, mínusz 3 fok várható csütörtökön hajnalban. Ekkor azonban már csak szorványosan valószínű egy-egy futó zápor az időnként erősebben megnövekvő felhőzetből. Pénteken még tovább erősödik az éjszakai lehűlés, és már napközben is fagypont alatt marad sokfelé a hőmérséklet, de igaz, nem lesz számottevő mennyiségű havazás, akár csak szombaton. Kérem, végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását, viszontlátásra!
Tartsanak velünk szerdán reggel is, hogy mivel foglalkozunk? Szeméttörténetekkel például. Illés Zoltán fideszes és Karcsai József szocialista politikus véleményét kérjük az országot elárasztó külföldi szemétről, illetve a bioüzemanyag jövőjéről. A Sportexpressben Mocsai Lajos, a Vasas edzője, és Kántor Anikó kézilabda játékos lesz a vendégünk.
Konyak az utolsó csekk a pohárban. A Sztársorokban földi teri színművésznővel legújabb film szerepéről és születésnapokról beszélgetünk majd. Várjuk Önöket szerdán reggel, és Tóth Kriszta lesz akkor majd a műsorvezető.